Magyar népzene. Siratók. Dobszai Ágnes előadása.
Ha visszaemlékeznek a múlt órára, akkor a strofikus sirató stílusról beszéltünk, aminek ugyebár az előzménye volt egyrészt történeti háttere, ez a bizonyos recitáló halott siratás. Tehát az a bizonyos formamodellekből improvizatív módon építkező halott siratás. Ez a legfontosabb, hogy ennek van egy ilyen háttere, egy előzménye, egy több évszázada élő recitatív háttere. Ebből valamikor a középkor folyamán más egyéb stílusok hatására kristályosodik ki az a formula, ami négy soros strófákká alakítja a hangkészletet. A története során valószínűleg ugye két lépcsőben, az első lépcső volt, amit múltkor fölírtunk, amikor a hangkészletet kétszer lejárja a strófa. Tehát magyarul az a fajta, amikor a dallam első két sorában a teljes hangkészlet a felső oktávtól az alsó oktávig szinte ugye feldolgozásra, felhasználásra kerül, és a dallamnak a második fele pedig kisebb íve még egyszer bejárja ugyanezt. Ugye ezt úgy hívtuk a múltki úr, ez a lefutó második sorú dallamok csoportja, aminek az egyik legtöbbet használt példája az árgirus dallam típus, amire a különböző históriás énekeknek mindenféle változatait éneklik, illetve a szép históriák közül az árgirus históriájának a dallamát. Ennek azok voltak a jellemzői, hogy ugye a kadenciái, amik mutatják ezt a második sornak a mélyjárását, hogy az első sor kadenciája mindig, szinte mindig ötös, a másodiké kettő, vagy esetleg egy, olyan is volt, ami már az egész hangkészletet használta, a harmadik sor az pedig az a legváltozatosabb, az lehet megint ötös, lehet megint négyes, lehet kettes, attól függően, hogy milyen magasra kanyarodik vissza, még néha hármas is van egyszer-egyszer, B3-as, milyen magasra kanyarodik vissza a harmadik sor, és honnan ereszkedik le újra a negyedik sorba az egyes kadenciáig. A nagyon fontos jellemzője az egésznek a magas szótagszám, a legtipikusabb szótagszám a felező 12-es, ugye ezt úgy hívjuk, ugye kétszer hatosra tagolódik, mindig epikus történetek kapcsolódnak hozzá, például ugye a török korban jellemző módon a históriás énekek, más korszakban nagyon jellemző a hosszú ballada történeteknek az ide kapcsolódása, és természetesen miután szövegközpontú és történet elbeszélő, az előadás mondja szinte mindig párlandó, megvárjuk az Erikát. Jó. Tehát párlandó előadás mondja van, ugye nem a hangfordulatok, a hangközök a jellegzetesek, a legtöbbször csak szekund és kis terc, nagy terc mozgással, legeslegénkább szekund mozgással dolgoznak a dallamok, különösen a hosszú szótagszámos sorokban, tehát a 12 szótagos sorokban szinte mindig csak szekund mozgások, oda-vissza kisebb-nagyobb szekund mozgások találhatók, és párlandó az előadás módja. Egyedül azt mondtuk, hogy a későbbi életében majd előfordulhat néha egy-egy extrém példa, de azok későbbi származékok. Egy valamivel később alakulhatott ki a másik csoportja ennek a diatonikus sirató stílusnak, ami abban különbözik az elsőtől, hogy az alapvető különbség a dallam vonalban van, hogy egy egyenletes ereszkedés van a dallam egész során, tehát gyakorlatilag az utolsó sor ismétlődik, tehát úgy szoktuk mondani, ennek a második sora fennmarad, tehát fennmaradó második sorú csoport, nem megy le ugye az alapig, hanem szép egyenletesen van egy ereszkedés, az első sornak szintén ötös a kadenciája, a második sornak általában négyes a kadenciája, a harmadik sornak ugye változó lehet B3-as, tehát folytatja a szép egyenletes ereszkedést, B3-as vagy 2-es a kadenciája, és természetszerűleg az utolsó sornak 1-es a kadenciája. Tehát itt az oktávnak az ereszkedése az egy lassabb, egyenletesebb folyamatban jár végig. És általában ezeknek a szótagszáma is kisebb, nincs is annyira szükség olyan sok hangra, hogy így mondja. A legjellegzetesebb szótagszám ebben a csoportban a 8-as. Ide tartoznak a maguk által ismert 8-as ősi magyar balladáknak a legnagyobb része, a Vidrócki híres nyája, Kádár Kata ballada, Mónár Anna és így tovább. Tehát ide tartoznak a balladák többsége, mert hiszen ezek is epikus történetet mondanak el, ezek a balladák. Általában valószínűsíthetjük, hogy ez egy kicsit később alakult ki a középkor második felére, és ez az, ami aztán a gyakori típus volt. Ezek között előfordulhatnak már nem csak ballada történetek, hanem elvétve egy-két egyházi szövegű ének is. Későbbi története folyamán itt néhány dallam az addigi párlandó és rubátó előadás helyett néha giustová is alakulhat, természetesen csak nagyon ritka esetben és valószínűleg a későbbi századoknak a során. Ilyen a cifrabunda azok közül, amiket múltkor feldiktáltam számukat. A múltkor hallgattunk két példát is az első csoportra, tehát a lefúdó második sorú csoportra, ugye emlékeznek az, ahol én elmegyek, még az fákes sírnak, egy nagyon szép mordvai felvételét hallgattuk, nagyon jellegzetes dallamvonallal. A másik példa, ami volt, az pedig a legismertebb historiás énekünknek, a szörnyű nagyromlásra készült Pannoniának egy nagyon egyszerű változata volt, az, ami az árgirus dallamnak ugye az alapját adja. Nagyon megint csak sokszor előforduló ballada szöveg a magyar népzenében, ez az egyik legközismertebb dallama, de fogunk hallani majd más dallamot is, a három árva balladája, amit mindjárt mutatni fogok. Három árva balladája, és akkor ez most a fennmaradó második sorú 8-as példára lesz. Egy fél pillanatot kérek. Jó, akkor visszamegyünk. Azt akarom kérdezni, hogy van-e valaki abszolút fülű a társaságban, akit zavar, hogyha nem az egyvonalas G-re záródóan írjuk le, mert azt írhatja, abban behallja természetesen. Nincs. Jó, akkor nem lesz probléma. Időnként ugye az egyes strófákban egy picikét variánsokat énekel az énekes, hiszen ettől népdal a népdal, de így indul az eleje, csak segítségképpen mondom. Jó? Mindenki próbálja a saját belső hallására támaszkodni, tehát most ne kezdjék utána énekelni, amit hallanak, mert abban nem segítenek sem magukon, se a többieken, hanem...
A szolgálatról találkoztak a bácsikkal, s adadékig aranypáccal. Menjen ki a temetőbe, üsse meg az anyja szívját. Kelj fel, édesanyám, mert elszakadt a gyászruhám. Nem kelhetek én árváim, elforlattak a csontjaim. Van már néktek mostohátok, aki gondot visel rátok. Ha hajatokat fésülgeti, vércsepp sarkatokat vedi, s mikor tisztát ádre jártok, könnyeteket hullassátok.
Ha megvan, akkor annyit mondanék most, bocsánat, ezt nem tudtam, az valaki úgy látszik beletörölt ennek az első sorába. Úgy kezdődik az eleje, csak hogy, mert az nincs rajta, hogy ez volt, ugye? Elindult a három árva, aztán mennyi nincs rajta. Jó, ez jó. Annyit figyeljenek meg, hogy ugye nagyon kevés díszítő hang, de annyi azért van benne. Tehát, hogyha kiszámolják, hány szótagos ez itt alapjában? 8-as, ugye, mert azt a csoportot írjuk. Tehát ahol több hangjuk van, ott nézzék meg, hogy melyik a főhang és melyik a díszítő hang. Nem sok lesz ilyen, csak nem mondom, hogy magának is több hangja van, de jó, amit leírt, ez szól, csak majd azt hozzá kell ugye a szótakhoz úgy húzni kis hangként. Tehát elindult a három árva, hosszú útra, szolgálatra, találkoztak a bátyikkal, ad a nékik aranypálca. Na most akkor ki tudja a második strófát, ki írta? Menjen ki a temetőbe, üsse meg az anyja sírját, ugye a pálcával, kelj fel, édesanyám, mert elszakadt a gyászruhám. Nem kelhetek én árváim, elporlattak a csontjaim, van már néktek mostohátok, aki gondot visel rátok. Igen, van egy szótagszaporítás, mert ugye teszi a ha-ha-hajatokat, úgy mondja, ha-hajatokat fésülgeti, vércsepp sarkatokat veri, vércsepp sarkatokat, ugye a gonosz mostoha. Vércsepp sarkatokat veri, mikor tisztát ádre jártok, könnyeteket hullassátok. Ugye ez a három árva ballada történet, ez mondom, hogy nagyon gyakori. Ugye mindig ez van, hogy találkoznak a testvérükkel, akik, és föl akarják kelteni, majd fogom még más változatban mindjárt hallani belőle, ugye az édesanyjukat vissza akarják kapni, és a gonosz mostohának a leírása. Ez több ballada dallammal maradt fenn hasonló történet. Na most egy picit ahhoz, hogy mindenki el tudja énekelni, följebb megyünk, mint az eredeti volt, azt hiszem, mert nagyon mélyre legy a végén, de próbáljuk meg együtt elénekelni, amennyire lehet. Megvan mindenkinek a szöveg és a dallam most már? Próbáljuk meg együtt elénekelni, jó? És...
Elindult a rovarva, hosszú útra, szolgálatra, találkoztak a bátyikkal, adanék. menjen ki a temetőbe.
Mindenki meg tudja már tanulni a saját följegyzéséből, és hallották, hogy körülbelül milyen egyszerű előadásmóddal. Ugye látjuk, hogy ez a bizonyos, nagyon egyenletes ereszkedés jellemző az egészet, tényleg kizárólag szinte szekundokban mozog a dalom, ahol véletlenül lenne egy terclépés, az gyorsan kitölti ugye az énekes egy fellépő díszítő hanggal. Úgyhogy ez a tipikus ilyen 8-as ballada dallamoknak az egyike, 5-4 B3-as kadenciával. Egyébként a felvétel az pedig ezt mondja, hogy egy mezőségről származó balada töredék egy 60 éves asszony énekelte. Mutatok rá még egy példát, mielőtt itt mi is nekiállunk dalolni, az pedig egy másik balada történet, amit szintén maguk is ismernek, csak nem egészen így kezdődik, hanem egy másik szereplővel ismerik. Igazából majd a végén, hogyha nagyon figyelnek a szövegre, akkor kiderül, hogy miről szól az egész. Annyiból nehezebb egy picit, amit itt hallanak, hogy ez egy olyan balada strófa, ahol időnként vannak visszatérő strófa szövegek is, és időnként a második fele megismétlődik más szöveggel. Tehát magyarul refrénszerűen használja a harmadik, negyedik sort az énekes, és arra időnként egy picit más dallamot énekel, más szöveget énekel, nagyon hasonló dallammal, tehát nehezebb lett volna leírni. De ugyanez a sirató stílushoz tartozik, a kadencia 5-4-1-es lesz egyébként, és ezt azért fogjuk végighallgatni, ez is egyébként egy elég egyszerű előadásmód, mert nagyon jellegzetes, hogy énekli ez a kicsit szemtelen közlő hangvétel, és utána majd elmeséljük, hogy mire hozhat a történet, tessék figyelni.
Fiam, fiam, Balind vitéz, fejede faj, vagy szíved faj, sem fejem faj, sem szívem faj, még halok szép Ilonai. Ilonának szépségéjé, sarga bodor, gyöngyhajói. Fiam, fiam, Balind vitéz, ne hagy meg szép Ilonai. Ilonának szépségéjé, sarga bodor, gyöngyhajói. Csináltassal híres málmot, öröltessé híres gyöngyöt, minden jönnek a szép lányok, szép leanyok, szép legények, és köztök lesz szép Ilona. Csináltatott híres málmot, öröltetett híres gyöngyöt, minden jöttek a szép lányok, szép legények, szép leanyok, nem volt köztök szép Ilona. Fiam, fiam, Balind vitéz, fejede faj, vagy szíved faj, sem fejem faj, sem szívem faj, meghalok szép Ilonai. Ilonának szépségei, sarga bodor, gyöngyhajai. Fiam, fiam, Balind vitéz, ne hagy meg szép Ilonai. Ilonának szépségei, sarga bodor, gyöngyhajai. Csináltassal gyöngypatakot, ültess oda virágokat, és minden jönnek a lányok, szép legények, szép leányok, és köztök lesz szép Ilona. Csináltatott gyöngypatakot, ültetett is virágokat, minden jöttek a szép lányok, szép legények, szép leányok, és nem volt köztök szép Ilona. Fiam, fiam, Balind vitéz, fejede faj, vagy szíved faj, sem fejem faj, sem szívem faj, meghalok szép Ilonai. Ilonának szépségei, sarga bodor, gyöngyhájai. Fiam, fiam, Balind vitéz, meg ne hagy szép Ilonai. Ilonának szépségei, sarga bodor, gyöngyhájai. Csináltassal híharangot, húzás meg a halálodra. Minden jönnek a szép lányok, szép legények, szép leanyok, és köztök lesz szép Ilona. Csináltatott hírharangot, meghúzta halálra, minden jöttek a szép lányok, szép legények, szép leanyok, és köztök volt szép Ilona. Kilátott ilyen halottát, mint bal, mint idéz halottát, szép Ilonát ott karolta, csókok-csókokkal halmozta, többé a sem bocsátotta.
Honnan ismerős a történet? Ugyanaz, mint a görög irona történet, hogy a csuda halott ballada, ami igazából persze nem egy valóságos ballada, de teljesen olyan végig, mintha ballada lenne. Mi a különlegessége ennek? Azért is nem ezt akartam, hogy írják le, mert egy kicsit bonyodalmat okozna. Tehát van, amikor a szöveg úgy kívánja, akkor lehet belső sort nyugodtan meg lehet ismételni, és akkor tulajdonképpen igazából öt sorossá válik a strófa, de hát nyilván hallatszik, hogy ott egyszerűen azért, hogy rámondjon még néhány szöveget, valamelyik belső sort ismétli. Egyébként pedig, ahogy mutattam közben, hogy az első sorban ugyanez a dallamformula van, a második sor pedig annyiban, hogy lemegy már a... lemegy a egyes kadenciáig, és még ami az előadásnál érdekes, és nagyon gyakori a nyolcottagosoknál, hogy ugye két sort összevonva énekel. Fiam, fiam, Bálint, mit ész, fejed-e fáj, vagy szíved fáj? Tehát már lemegy a 2x8. Sem fejem, sem szívem fáj, stb. Tehát a második felét megint csak egybe tartja. Ezért is van egyébként, hogy nem érezzük nagyon zavarónak ezeket a sorismétléseket is benne. Igen, és a másik, amíg valaki mondott, hogy időként van egyszer-egyszer szótagszaporítás, ami nyugodtan belefér, hogyha kötőszavak különösen, vagy a ha, vagy az a, vagy a nem tudom, betoldásánál, hogy egyszer-egyszer kimegy a szótag számból, de nem zavarjáltam az énekeseket, hogyha közte van. Tehát ez a csuda halott ballada történet, megint csak azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyakran visszatérő ballada lesz, ami ebben a stílusban nagyon jellegzetes. Amit utoljára megmutatnék, az pedig arra példa, hogy van ebben néhány népének, ahogy mondtam, népének szövegű dallam is, ezek nyilván természetesen nem az epikus történetek között vannak, de elég sok feljegyzés volt. Ez irányba. Amit most hallgattunk, az is ezek közül, ha minden igaz. Az egy pár strófás, tehát ez is általában több strófás mindenképpen. 5-4-2-es kadenciájú, tehát fennmaradó második sorú 8-as szótagszámú példa. Még azt akartam az előzőhöz mondani, ami nagyon jellegzetes volt, az nem a zenei része, hogy ez egy felvidéki felvétel volt, ugye ott lehetett az A meg A betűknek a használatán erősen hallani, egy nyitrai felvétel volt, tehát ez a felvidéki magyar dialektus. Amit most fogunk hallani, ez egy másik dialektus, ez egy mezőségről származó felvétel, egy 80 éves idős hölgy énekli, idős asszony énekli benne, 4 szakaszt ebből a bizonyos népénekből, egy 5-4-2-es kadenciájú 8-as szótagszámú nagyon szép példája, szintén nagyon jellegzetes éneklés móddal, egy teljesen másfajta dialektusban. Ennek is van egy olyan saját kiejtés módja.
Lehullott a Jézus vére, a Szent Keresztfa tövére, a Szent Angyalok felszedték, alázatosan tisztelték. Mondta Jézus az angyalnak, vidd fel mennybe szent atyámnak, mondjad keresztfámról küldtem, fogadja kedvesen tőlem.
Múltkor beszéltünk róla, hogy az, hogy a dallamsorok hogy kezdődnek, ugye az tulajdonképpen az nagyon változó. A szörnyű nagy romlásra készül kanoni, ott láttuk, hogy ugye van olyan, ami fönn kezdődik az oktávon. Az ugyanannak számít, mint amikor elrugaszkodik a kvintről, tehát egy megtámasztással. Sőt, olyan is van, hogy alulról az alsó oktávról, tehát egy szörnyű nagy romlásra készül pannónia, vagy szörnyű nagy romlásra készül pannónia. Ezek mind ugyanazok a dallamok attól, hogy oktávról rugaszkodik el, kvintről rugaszkodik, mert az a lényeg, hogy utána maga a szöveg legyen nagyon parlandó. Tehát a kezdő, azért mondta azt, hogy annak idején azért mondták a Járdányék meg Kodályék, hogy nem a kezdősor, nem az incipit igazából, ami meghatározó, mert nagyon gyakori, főleg az első strófákban, itt is, hogy egyébként, ha ezt a dallamot az elejéről sikerült van hallgatni, azt azért írtam föl először, hogy a legelső sorban ezt a kezdő figurát nem is énekelték meg, hanem igazából a második strófába szokott beállni ez. Az pedig persze, hogy az egyes sorok között van nagy hangközlépés, az nem befolyásolja azt, hogy egyébként maga a sor párlándó. De azért azt jól halljuk, hogy legtöbbször a sorokon belül nem használnak nagy lépéseket, kivéve ott, ahol, amit maguk tanultak, abban volt olyan, de annak mindjárt megnézzük, hogy mi az oka. Most visszatérünk egy kicsit az árgirus dallamhoz, és énekeljük el együtt azt, amit még nem énekeltünk múltkor, hogy ezt a példát, ez ugye egy nagyon jellegzetes példa, és ugyanakkor nagyon érdekes különbözőségei vannak a stílussal kapcsolatban. Ki az, aki ezt elénekeli nekünk szépen? Most még lehet puskázni, ha nagyon muszáj, de ugye mindenki elvileg ezeket igencsak jól tudja kívülről. Na, magasan kezdje, egy oktáv lesz ugye a hangterjedelme. Halljuk.
Istenem, hol lész az halálom? Eltűnt-e, eltűnt-e?
Jó, egyébként szépen énekli. Ilyenkor ugye úgy kell megtanulni, hogy a díszítések nélkül megtanuljuk, és akkor megvan, hogy mi a főhang, és hozzáteszünk. Csak azért, mert akkor nem keveredik bele a szótagok közé. Tehát, hogy apró halacskáknak, ennyit megtanul, akkor utána már könnyű, hogy a szép díszítés, nagyon szépen díszít egyébként, csak jó. Na most, ez, tehát abban a csoportban soroltuk, hogy diatonikus irató stílus első csoport, lefutó második sorú csoport, árgírus csoport. Miért soroltuk ide? Fölfelejével, és az egészben pedig érdekes, ami nyilván hasonló. Tehát van a harmadik sor, ami ugye nem csak egy kicsit visszamegy, és másodszor is lejárjuk a dallamot, hanem gyakorlatilag ugye fölmegy az egészen a kezdő hang fölé, és ráadásul ugye széles értékekben is van írva, és hát az, amit az előbb mondtunk, az nem teljesül, hogy ugye főleg szekund lépéseket használ, mert igen, csak nagy lépések, amiket persze kitölt ezekkel a díszítő hangokkal az énekes minden bizonnyal, de azért tulajdonképpen szokatlanul nagy lépések vannak benne. Tehát a kadencia az jó volt, hogy 5-2, és hát vagy 5, vagy 1, igazából az 1-es az a harmadik sornak a kadenciája, de az látszik, hogy egy furcsa nagy kvint lépés. Mi az, ami a legérdekesebb különbség? Ugye mondtuk, hogy az összes eddigi dallam, amit hallgattunk, az felező 12-es volt. Ez pedig egy félfelező 12-es, tehát magyarul a 12-es soroknak igazából csak a fél szótag számát használja. Ezzel magyarázhatók ezek a nagyon érdekes lépések is, hogy gyakorlatilag ugye 6-6-6 lesz a 12-12 helyett, és gondoljunk bele, hogy nehéz ugye az egész oktávot bejárni 6 szótaggal. Tehát tulajdonképpen ez magyarázza a szótagszámnak az elfelezése, a végleges elfelezése azt, hogy nem csak szekundlépések vannak benne, és igazából tulajdonképpen azért van szerencséje az énekesnek ezzel a dallamvonallal, ugye mert a 12 szótag alatt le tud menni az első sorban és a második sorban ugye az összes hangon. Egybe is énekelni, maga is egybe énekelte nagyon helyesen, hogy Istenem, Istenem, hol lesz az halálom, ez igazából már 2 sor, ha a dallamvonalat tekintjük, szövegileg meg igazából 1 sor lenne. Tehát magyarul lecsökkenti a szövegnek a szótag számát, ezzel folyamatosan teszi az első 2 sornak az összevonását, hogyha ez 2x12 szótagos lenne, biztos, hogy nem lehetne így összekapcsolni, mert nagyon hosszú lenne már az első sor. Itt tulajdonképpen úgy néz ki az első 2 sor, mintha az lenne egy első sor szövegileg, csak dallamilag ugye lejárja az egészet. A második felét viszont, hogy vissza kell emelkedni a magasabb régiókban, ennek szokták mondani, hogy mindig van egyfajta affektus értéke is, tehát a szöveg értelme is, ugye, hol lész ez halálom, ugye nyilván a szöveg tartalmára utal, és az erdő, ne vagy mezőn, azt azért is ilyen nagy értékekkel van leírva, mert nyilvánvaló, hogy kell az elrugaszkodás ugye ezekhez a nagy lépésekhez. Esetleg nem lenne muszáj ugye fölmenni még egyszer az oktávig, de ha már egyszer fölmegy, akkor viszont az lassú értékekbe és díszítésekkel kitöltve énekli az énekes. A végén pedig még egy érdekesség van, egy kicsit ez a B hangnak a behozatala, ami nem biztos, hogy mindegyiknél így lenne minden variánsban. De egyébként az első, második és az utolsó sor az a 6 szótagtól eltekintve tulajdonképpen ezt a dallamvonalat rajzolja, amit itt láttunk, csak a harmadik sor, amit az Eszter mondott, az egy ilyen különlegesség. De azért tulajdonképpen látjuk, hogy erről van szó, csak lecsökkentett szótagszámmal, felezett szótagszámmal. Valószínűleg később énekelték rá egy ilyen érzelmesebb, líraibb szöveget egy meglévő epikusabb dallamra, és szükségszerűvé vált, hogy a szövegeket, hogy a dallamsorokat elfelezzék. Ugyanilyen a következő, azt még valaki énekelje el gyorsan nekem. A Menyecske, Menyecske, ami ugye egyébként egy ballada történet, de szintén lecsökkentett szótagszámmal ugyanebben vagyunk, csak még nagyobbak a lépése. Újabb bátor jelentkező, énekelje.
Menyecske, menyecske, te barna menyecske, rég megmondtam néked, ne menj a cserjésbe.
Jó, van, második?
Bement a cserjésbe, lefeküdt a fűbe, sárik hasú fiú, bebújt a kerül.
Jó. Ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél lényegében, ugye, hogy az első sor, második sor szinte összekapcsolódik. Ott van egyfajta visszanyúlás, ez a te barna menyecskénél, az lehet, hogy egy ilyen gesztusszerű, hogy menyecske, most egy te barna menyecske, az egy gesztus, hogy megszólítás, és utána folytatódik tovább tulajdonképpen az ereszkedés, ugyanúgy, mint az előző példában. És ugye itt még van egy érdekesség, a végén ez a lenyúlás, ugye ebben a stílusban elég szokatlan, hogy a záró hangot alulról támaszza meg az énekes, főleg ez a kvárt megtámasztása. Ez későbbi stílusokra jellemző, ugye, hogy a záró hangot egy ilyen alsó plagális hanggal támasztjuk meg. Valószínűleg ez egy későbbi bekerülés más stílusoknak a hatására. Lehetne úgy is csinálni, hogy ne menj a cserésbe, marad egy hangon szinte végig, és nem megy a záró hang alá. Tehát ez megint csak egy ilyen gesztus. De itt a harmadik sornak is a visszanyúlása még nem is olyan nagyon, hogy mondjam, feltűnő, mint amilyen az előző példában volt. Tehát itt is a hatszótagosság és a valószínűleg kicsit későbbi dallamvilágnak a hatása érezhető rajta. Viszont ennek a szövege megint csak egy nagyon tipikus ballada. Ugye ez milyen ballada? Hogy szoktuk ennek? Mi a elnevezése? Miről szól ez a történet, amit... Az! Majd meg fogjuk hallgatni, ugye másik stílusban ugyanaz a történet. Ez miről szól ez a történet? Ennek van egy ilyen elnevezése, mint az előzőnek az volt, hogy a csodahalott ballada, de ennek az a neve mindenféle ballada stílusban, hogy szeretet próbája. Az, hogy itt úgy kezdődik, hogy a menyecske az egy dolog, ezért mondtam, hogy az első strófa nagyon sokszor nem árulja el, hogy miről fog szólni az egész történet. Ugye itt arról volt, hogy a következőben bement a cserjésbe, lefeküdt a fűbe, sárikhasú kígyó bébút kebelébe. Tehát ez a lényeg, azért szeretett próbálja, ez nem csak magyar területen van meg ez a történet, hanem máshogy is, ugye, hogy senki se szereti igazán, csak aki ugye vállalja, hogy a fél karját elveszti a szeretett személyért. Ebben ez az egyik ilyen példa, itt is van egy feldolgozás, majd meg fogjuk hallgatni azt is, amit az Eszter most énekel, ugye az egyik legszebb felvétel egy másik stílusban ugyanennek a balladának.
Elhangzott magyar népzene, Siratók, Dobszai Ágnes előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.